Kedves hallgatóink, Ácsán Szóna tanítás sorozata következik, virtuális elvonulás címmel. Fordította Ráckis Andrea, elmondja Kövesdi László. Hetedik rész, a világosság felé vezető út.
Tanító beszédek.
Káin vácsá csit. Tén pamadin maya katang acchayang kamami bhante bhuri panya tatagat kayin vacha cittin pamadin maya katang
a világosság felé vezető út. A tudatosság négy alapzata közül a harmadik, a tudat tudatossága. Érdekesnek tarthatjátok, hogy a tudat képes megfigyelni önmagát. Csodálkozhattok, hogyan lehet képes rá. Valahogyan elég gyors ahhoz, hogy képes legyen teniszezni önmagával. Valamiképpen képes megfigyelni önmagát, és cselekedni egy azon időben. Én úgy gondolom, hogy ez az önmegfigyelés talán nem egyidejűleg zajlik, talán nincs is két tudatotok. De a benyomásotok lehet az, hogy így van, amiatt a sebesség miatt, ahogyan a megfigyelő szemszögéből a megfigyeltre vált. Lehet, hogy ez történik. Az e fajta, a tudat tevékenységéről szóló elmélkedés nagyon fontos volt a Buddha idejében. Ilyenfajta értekezéseket az Abhidhammában is olvashattok, ha tudományos, elemző természetűek vagytok. Igazán érdekes lehet egy kicsit kutatni az Abhidhammában a tudat valamennyi aspektusának természetéről. Ugyanakkor a Buddha nagyon pragmatikus ezzel kapcsolatban. Nem a pontos mechanizmusok érdeklik, hanem általános leírást ad, amit mindenki megért. Ez pedig az, hogy képesek vagytok megfigyelni a saját tudatotokat. Úgy gondolom, hogy az önmegfigyelésre és a saját tudat iránti éberségre való készség korlátozott az olyan egyszerű állapotokban, mint a gyerekeké, vagy a kevésség gondolkodó embereké. A lehetőség adott, de ha valaki nem hajlik arra, hogy megfigyelje a saját maga által, a saját tudatával kapcsolatban feltett kérdéseket, akkor lehet, hogy az illető nem is lesz megfelelően tudatos. Csak részben tud benne lenni. Olyan ez, mint amikor valaki részt vesz egy játékban, de nem tud róla. Mindig ez történik. Mint amikor felvisznek egy kutyát a színpadra. Sose versenyezzetek egy kutyával a színpadon. Még a legjobb Shakespeare színészek sem tudják megragadni a figyelmet, ha egy kutya van a színpadon. Elviszik a jelenetet, ahogyan a gyerekek is. A kutya azonban nem tudja, hogy a színpadon van. Tökéletes színész, teljesen természetesen viselkedik. A színészek elég, ha jól játsszák a szerepüket, de azt is tudniuk kell, hogy szerepet játszanak. Természetesen mi is ezt csináljuk, így teszünk a társas helyzetekben, de magunkban is. Nagyon öntudatosak tudunk lenni akkor is, amikor egyedül vagyunk. Volt egy időszak az életemben, amikor hosszú ideig remeteként éltem, világi remeteként egyedül. Előfordult, hogy hetekig, hónapokig nem találkoztam senkivel. De így is eltart egy ideig, mire elmúlik az az érzés, hogy valamilyen társas, közösségi dolognak a résztvevői vagytok. A tudat tudatossága tehát egy nagyon érdekes fogalomkör. Az előző beszédben már utaltam az ezzel kapcsolatos értelmezés problémáira. Ez a leírások lényege. Nagyon röviden, a tudatnak háromféle állapotát nevezi meg, a vágyat, a haragot és a nem tudást, és arra kér, hogy jegyezzétek meg, a Buddha azt a feladatot adja nektek, hogy kerüljetek tudatába annak, ami történik. Néha tudatként hivatkoznak rá, néha tudatosságként említik, Vannak olyan fordítások, ahol az általunk tudatnak fordított szót néha tudatosságnak fordítják. De azt mondhatjuk, többé-kevésbé a hangulataitokról, vagy a hozzáállásotokról van szó. Van ennek egy érzelmi dimenziója, és ezt a Buddha nagyon fontosnak tartja. Nem pusztán szellemi tevékenységekről van szó, nem pusztán gondolkodásról, hanem hogy valójában vágyakoztok-e, vagy sem. Van bennetek harag, vagy nincs? Eltompít titeket a nem tudás, vagy nem? A vágy, a harag és a nem tudás érzelmi állapot. Természetesen érzések kísérik őket. Lesz még szó az érzéseknek ezekkel a tudatállapotokkal való összefonódásáról. Szintén említés kerül a pozitív tudatállapotokról, és arról is, hogy a tudatotok feszülte vagy rugalmas. Osszuk ezeket most csak két felé, igenre és nemre. Nem mondjuk, hogy mohó vagy bőkezű-e valaki, stb. Rengetegféle tudatállapot létezik, amelyet osztályozhatnánk így is. Nem mohóság, nem harag, nem tudás, de ebben nem megy bele, csak annyit mond, igen vagy nem. Megmarad az egyszerűségnél, a két lehetőségnél. Ez érdekes. Ez egy kis emlékeztető lehet számotokra, ha elég beszédet hallgattatok már, különösen tőlem. Egy alkalommal a Buddha arról beszél, amikor bódhiszatva volt, mielőtt megvilágosodott volna. A megvilágosodás előtt ő egy olyan személy volt, aki meg akart oldani egy a mai napig fontos problémát. Ez az egyik lehetőség, ahogyan megpróbáljátok megoldani a problémákat, amikor bonyolult problémák vannak a vízvezetékkel, vagy elektromos problémák vannak, esetleg a számítógéppel van valami baj. Az egyik megoldás, hogy szétválasztjátok, megpróbáljátok elkülöníteni a probléma helyét, hogy el tudjátok dönteni, a gépezetnek melyik felében van a baj. Ez a fele teljesen rendben van, ez a másik fele nincs rendben. Így a továbbiakban a bonyodalomnak már csak a felével kell foglalkoznotok. A Buddha is ezt teszi a saját tudatával. A tudat egy elképesztően bonyolult rendszer, és ő bódhiszatvaként, azaz a megvilágosodása előtt, mielőtt Buddhává válna, így dönt. Két felé fogom választani a gondolataimat, üdvösekre és károsakra. Két halmazt fogok készíteni. Az üdvös gondolataim azok, amelyek nem bánom, hogy vannak. Ezek nem egyszerűen gondolkodási folyamatok, hanem olyan gondolatok, amelyeket érzelmi struktúrák vesznek körül. Azt mondja, ilyen gondolataim vannak, és ezek nem fájdalmasak, nem problematikusak, és nem zavar, hogy ilyen gondolataim vannak. Ebben a másik halmazban viszont olyanok vannak, amik bajt okoznak nekem. Bajt okoznak, miközben gondolkodom, miközben megtapasztalom őket, és utólag útszintén. Előfordul az is, hogy gondolkodás közben nem zavarnak engem, de utólag igen. Mutat tehát nektek néhány hasznos módszert, és azt is láthatjátok, milyen nagyszerűen oldja meg a problémákat, és hogyan tudja kezelni ezt az elképesztően bonyolult dolgot, amit tudatnak nevezünk. Szétválasztja két halmazra. Amit tehát mit csinálunk most a tudat tudatossága kapcsán, az nem más, mint amit a Buddha csinált bódhiszatvaként. Azt mondta, felajánlom nektek a tudat szétválasztásának módszerét. Amikor tovább lépünk, és elkezdjük a Dhamma kategóriák vizsgálatát, látni fogjátok a negatív tudatállapotok és érzelmi állapotok felbontását, de ezek sokkal bonyolultabbak, több rétűek. A kétfeli bontás tehát a legalapvetőbb. Ez az egyik módja annak, hogy elmélyedjetek a tudatotokban. Fel kell tennetek magatokban a kérdéseket, kivált kép egy elvonuláson, ahol megengedhetitek magatoknak, hogy ezt megtegyétek, és megfigyeljétek, mi történik. Hiszen ezek a dolgok úgy is megtörténhetnek veletek, hogy észre sem veszitek. Csak később, amikor magatokhoz tértek a haragotok, a frusztrációtok, bármiféle neheztelésetek, vágyatok után. Olyan, mintha álomvilágban járnátok, és végül felébrednétek, de nem vettétek észre, nem voltatok tudatában, hogy álmodtatok. Ha tudatában vagytok annak, hogy álomvilágban jártok, képesek lehettek kilépni belőle, de ez még nem elég jó. Ennek a gyakorlatnak nem az a lényege, hogy pusztán felismerjétek, hogy negatív érzelmi állapotban vagytok. Ez nem elég. Ez csak a kezdet. Ha nem tudjátok nevén nevezni azt, ami történik, ha nem tudjátok, mi történik, akkor tényleg elvesztetek. Ez tehát az a gyakorlat, amit feladatként adnátok másoknak a fejlődésük és a megvilágosodásuk elősegítése érdekében, egyfajta példamutatásként. Hogy csökkentsék a szenvedésüket. Először le kellene ülnötök, és mindenféle beszélgetést folytatni arról, hogy ki mit érez. Ez tehát a gyökere, az alapvető lényege annak, amit a Buddha... Nagyon sokan nem kapcsoljátok ezt össze. Nem látják, hogy ez összefügg a szuttákkal. A Buddha egyfajta mintát ad arról, hogyan dolgozta ki ezeket a stratégiákat. Vannak pozitív tudatállapotok is. Rugalmasság, összpontosítás, elengedettség. Úgy tűnik, ezek jelzik a lehetőséget, hogy elérjétek a dzsánát, stb. Természetesen ez nehéz terület, mert a dzsánát tanítani, olvasni, gyakorolni meglehetősen bonyolult. Néha bonyolultabb, mint felismerni, hogy dühösek vagytok-e vagy sem, mohók vagytok-e vagy sem. A harag, a vágy és a nem tudás igen gyakori emberi élmény. Így nagyon valószínű, hogy ti is megtapasztaltátok már ezeket az érzéseket. A szamádi viszont olyasmi, amit nem biztos, hogy az ember megtapasztal az élete során. Szóval, amikor megfogalmazzuk ezeket a dolgokat, nem könnyű biztosnak lennünk abban, hogy valóban ezeket tapasztaljuk meg. Így hát tényleg szükség van egy szamádi szerkezetre, amit felcsíptettek a halántékotokra, és az biztosan megmondja nektek ezt. Egyszer elmentem egy beszélgetésre a Dalai Lámával. Nem vele mentem, hanem elmentem hozzá. Tulajdonképpen a Dalai Láma mellett ültem, miközben előadást tartott, amikor felém hajolt és azt mondta, meditálnunk kellene? Én azt válaszoltam, tőled függ, tiszteletre méltó uram. Szóval ekkor az Orfeum színház színpadán volt, sokféle különböző személyiség vette körül, egy teli színháznyi ember, akik azért jöttek, hogy lássák a Dalai Lámát. Az egyikük pszichológus volt, aki feltalált egy olyan eszközt, amit a nyakba akasztva kellett használni, és elvileg hangot kellett kiadnia, vagy valamiféle vibrációval kellett jeleznie, ha az ember dühös lett. Elmagyarázta a szerkezet működését. A Dalai Lámát elmulasztották felkészíteni erre, ő pedig nem beszél túlságosan jól angolul. Nem érti túlságosan jól, ha angolul beszéltek hozzá, és nem is beszél igazán jól angolul. Ennek ellenére odaültették a színpadra ezekkel az emberekkel, és ez a pszichológus elkezdett beszélni a műszeréről. A Dalai Láma pedig nem igazán értette. Mi ez a dolog, ami a nyakadban van? Végül megértette, miről van szó, hogy ez a műszer kimutatja, ha dühösek vagytok, és azt mondta, veszek egy ilyet. Ez az alázat és a humor nagy pillanata volt. Valójában ez egy nagyon jó dolog, mert a segítségével könnyen elkerülhető, hogy elragadjon titeket a harag, vagy hogy esetleg észre se vegyétek, hogy dühösek lettetek. Engedjük most el az elmélyült szamádi és a koncentráció kifinomult állapotait, és a kérdéseket, hogy benne vagyunk-e, ilyennek kell-e lennie, stb. Legyetek könyörületesek és kedvesek magatokkal, és értsétek meg, hogy a szubjektív univerzumotokat igyekeztek megismerni, és bár még nem rendelkezünk azzal a szerkezettel, amit a halántékotokra tudnátok erősíteni, Azt mondják, a teljes önirányítás eredményeként ez is megérkezik. Ez tehát egy belső, szubjektív élmény, amihez komoly kontrollra és őszinteségre van szükség önmagatokkal szemben. Ez segíthet nektek abban is, hogy jobban meg tudjátok figyelni az emberben zajló belső állapotokat. Ez egyben bevezető is, nem szabad úgy gondolni rá, mint önálló gyakorlatra, vagy a meditáció önálló megközelítésére. Hallottam embereket arról beszélni, hogy mi a helyzet a tudat tudatosságával, mint meditációs technikával. A tudat tudatosságát nem szabad kiragadni és elkülöníteni, mint meditációs módszert. Összefüggésben lehet csak alkalmazni, a tudatosság négy alapzatával áll összefüggésben, a négy nézőponttal, és ha nem vagytok teljes mértékben tudatában a negyedik kategóriának, a tudat tudatosságát sem fogjátok megfelelően alkalmazni. Ez nem egy önálló, önmagában lévő dolog, ami a meditációs módszert is magában foglalja. Egy nagyobb kép része. Bármikor találkoztok ezekkel a meditációs módszerekkel, akár külső szemlélőként, akár buddhistaként, mindig tartsátok szem előtt, hogy ez csak is a nemes nyolcrétű ösvény részeként alkalmazható, és sosem lehet kiragadni belőle és külön kezelni. A tudatállapotok efféle osztályozása az egyszerűségénél fogva nagyon hasznos, hiszen nincs más, csak igen vagy nem. Egy kicsit szeretnék visszatérni ezeknek a kapcsolatára azzal, amit érzékként határoztunk meg. Van itt valami nagyon érdekes dolog, mégpedig az ilyen módon való gondolkodás maroknyi módja. A Buddha azt mondja, a harag egy nagy folt a személyiségünkön. A haragot pedig kellemetlen érzés kíséri. Nem kellemes érzés kíséri. Itt található a kapcsolat a kettő között. A harag és az azt kísérő érzés megfigyelése között. Így ismét ugyanarra következtetésre jutunk, az Abhidhammában mindig ezeket a párosításokat látjátok, illetve időnként hármasokat. Ez tehát a harag, ami felkelhet egy látvány, egy szag, egy íz, egy érintés, egy gondolat miatt, tehát a hat érzékelés alapján, ami létrehozza ezt az elemi érzelmet, az enyhe irritációtól a jeges gyűlöletig terjedő teljes skála valamennyi fokozatán. Ezt pedig egy érzés követi. Így juttok el a feltételek hármasságához, ami egy érzéki tapasztalásból ered, majd a tudatot felszabadítva formálja azt, tehát a harag a felszabadítás, majd pedig ezt követi egy érzés, egy elemi érzés, ami kellemes, semleges vagy kellemetlen. A harag eredendően kellemetlen. Itt tisztáznunk kell néhány kérdést. Ez egy nagyon érdekes információ, aminek hiányában az emberek nem veszik észre, hogy úgy beszélnek, mintha lenne valamiféle jó harag, ami által megkönnyebbülhetnek. Nem veszitek észre, hogy a haragot követő élmény azért van, azért éreztek megkönnyebbülést, mert már nem vagytok dühösek. Ettől könnyebbültök meg. A harag fájdalmat okozott nektek, most pedig jobban érzitek magatokat. De ez nem a harag miatt van, nem a haragtól érzitek jobban magatokat. A harag hiánya az, amitől jobban vagytok. Ezt is meg lehet vizsgálni. Azok a szerzetesek, akik a Buddha idejében gyakoroltak, nagyon erős egyéniségek voltak, és arról értekeztek, hogy igaz-e, hogy a harag minden esetben negatív élmény. Az egyik oka annak, hogy erről beszélgettek, hogy az összes ilyen dolognak különböző fokozatai vannak. Az egyik fájdalmas, de nem is hasonlít a másikra. A másik kevésbé fájdalmas. Mikor szűnik meg a fájdalom? Mikor mondjátok azt, hogy az már semleges vagy kellemes? Mik a fájdalom fokozatai? Azt mondják, a létezésnek vagy tudatosságnak van egy kategóriája, ahol a harag kellemes élményként élhető meg az általános állapothoz képest. Az az érzésem lehet, hogy a mély depresszióról beszélnek. az emberek képesek olyan mély depresszióba esni, hogy úgy érzik magukat, mintha halottak lennének. Semmit nem tudnak megélni, csapdába estek, le vannak sújtva, és az egészséges állapothoz való visszatérés első momentuma talán éppen a harag felvillanása. Ez olyan, mintha a depresszió mélysége miatt a harag ebben a helyzetben valamiféle javulás lenne, de a tudatosság szintjeinek skáláján a harag, még a legenyhébb irritáció is minden esetben az alacsonyabb dimenziókba sorolódik. Ez tehát az egyik módja annak, hogy kiderítsétek, dühösek vagytok-e. Kérdezzétek meg magatoktól, hogyan érzitek magatokat. A következő kategória pedig, vágyakozom-e vagy nem? Ez vágy vagy nem? A vágyat ugyanis néha szintén fájdalom kíséri, máskor viszont öröm is kísérheti. A Buddha azt mondja, a vágy csekélyebb folt a jellemen, de nagyon nehéz megszabadulni tőle, nehéz leküzdeni. A harag nagyobb folt a jellemen, de elég fura módon meglehetősen könnyen leküzdhető. Miért? Miért van ez így? Mert a haragot mindig kellemetlen érzés kíséri, és ez motivál titeket. Jó lenne megszabadulni a fájdalomtól, amit a harag jelent. Ha mindig haragszunk, az azt jelenti, hogy fájdalomban élünk. Így hát nagyon erős lehet a motiváció a fájdalom megszüntetésére. Ezt fel kell ismerni. Az emberek nagyon gyakran nem ismerik fel az érzelmeiket és a világhoz fűződő kapcsolatukat. Az olvasmányaitokban és a médiában újra és újra elmondják nektek, hogy bizonyos dolgokkal kapcsolatban bizonyos módon kellene éreznetek. Ha ilyen és olyan rossz dolgok történnek, haragudnotok kell. Én haragszom, ti nem haragszotok? Ha nem vagytok dühösek, valami baj van veletek? Nem érdekel titeket az igazságos? Semmi sem érdekel titeket? Ezt várják tőletek, ezt javasolják nektek újra és újra, mondván, hogy az érzelmi állapototoknak a világot kellene tükröznie. A Buddha gyökeresen mást állít. Azt mondja, egyáltalán nem kell foglalkozni a világgal. Amit éreztek, nem a világra adott válasz. Nem kell a világot tükröznötök. Miért járulnátok hozzá a világban uralkodó szorongáshoz azzal, hogy ti is csatlakoztok hozzá? Minek haragudni, ha a világban már így is ott van a fájdalom és a sok probléma? Miért tennétek hozzá még a saját problémátokat is? Nem lenne jobb éppen az ellenkezőjét csinálni? Nem kellene inkább derűsnek, könnyednek, szeretetteli kedvességgel teltnek lennetek, ami nagyon is kellemes tudatállapot, mindennek a haragvó, utálkozó zűrzavarnak a kellős közepén? Ez nagyon másfajta gondolkodás. Amikor kétfelé választjátok a tudatállapototokat, fel kell ismernetek, hogy éppen szétválasztjátok őket. Felismeritek a haragot. Nem érzitek úgy, hogy eredendően helyes bizonyos helyzetekben haragot érezni, nem eredendően helyes vágyni dolgokra, miközben a hirdetések épp ezt súlykolják belétek. Nem szeretnéd ezt megkapni? Persze, hogy szeretnétek, mindenki szeretné. És ti olyanok vagytok, mint mindenki más, nem igaz? Olyanok akartok lenni, mint mindenki más, így aztán ti is szeretnétek. Mi a baj veletek? Ha nem akarjátok, miért nem? Ez manipuláció és félretájékoztatás az érzelmi struktúrákkal kapcsolatban. Ezektől a helytelen tanításoktól távol kell tartanotok magatokat. Ezeknek a dolgoknak a pozitív oldala az, hogy észre kell vennetek, hogy például a járvány közepén még mindig jól vagytok. Annak ellenére, hogy az információk arról szólnak, hogy az emberek szenvednek és meghalnak, a gazdaságot pedig lehúzták a vécén, ti még mindig derűsek, örömteliek vagytok, és jól érzitek magatokat. Hiszen ez a legkevesebb, amit tehettek. Tudnotok kell tehát, melyek ezek a pozitív tudatállapotok, és meg kell tanulnotok, hogy ezek nem azonosak azzal, amit arról mondtak nektek, hogy mi a rájuk adott helyes válasz. Elképzelhető, hogy nem szeretnétek megosztani, kinyilvánítani az érzéseiteket egy összejövetelen, ahol a rokonaitok és a barátaitok közül senki sincsen tudatában ezeknek a dolgoknak. Egy kicsit furcsának tartanának titeket, ha azt mondanátok, én élvezem a járványt, és szerintem jól vagyok, derűs vagyok, miközben javában tombol a járvány. Választhattok. Ez egy speciális fajta tréning, egy speciális közösség, amiben részt vesztek, ahol egy nyelvet beszélünk, és ahol megértik, miért fontos mindez. Meg kell tanulni, hogyan kell alkalmazni ezeket a dolgokat. Térjünk vissza a tudatállapotokhoz és a negatív, fájdalmas érzések által kísért haragérzéséhez, illetve a néha negatív, néha pozitív érzések kísérte vágyakozáshoz. Miért nehezebb legyőzni a vágyat, mint a haragot? Azért nehezebb, mert öröm kellemes érzés kíséri. Így részben érthető, ha nem zavar titeket a tény, hogy vágyakoztok. Miért kisebb folt ez a jellemen? Mert kevesebb problémát okoz a világnak. Ha egy apró vágy kikerül az irányításunk alól, és mániákussá válik, az komoly problémákat okozhat a világban körülöttetek. Az utolsó, a nem tudás, ami egyben a harag és a vágy gyökere is. Ez szintén nagy folt, és sajnos nagyon nehéz legyőzni is. Ez a baj a nem tudással. Nem lehettek igazán boldogok, amíg nem írtottátok ki a nem tudást. A nem tudás minden további szenvedés táptalaja. A szamádi állapotában átmenetileg felfüggeszthető, így megtapasztalhatjátok, milyen érzés a világosság, a könnyedség, harag és vágy nélkül a világosság állapotában. Ez az, amit a Buddha átmeneti nirvánának nevez. Megízlelhetitek, milyen ez. Csodálatos dolog, és a tudat tudatosság alatt ennek a lehetőségét is értjük. Tudnunk kell, hogy a szamádit tapasztaljuk-e meg, vagy sem. Ezt nevezzük belátásnak, amit egy apró refrén kísér, ami mind a négy megalapozásnál megismétlődik, egy kicsi belátás struktúra. Felolvasom, mert nagyon nehéz megjegyezni a pontos megfogalmazást. Mindig azonosan ismétlődik, csak a testi érzések, tudat, stb. Kifejezések cserélődnek benne. Itt is van. Ez tehát a fenti tudatállapotok megvalósítását követő belátás. Így időzik a tudat felett, belülről szemlélve a tudatot, kívülről szemlélve a tudatot, így időzik, belülről és kívülről szemlélve a tudatot. Így időzik a jelenségek keletkezését szemlélve a tudatban, a jelenségek megszűnését szemlélve a tudatban, így időzik a jelenségek keletkezését és megszűnését szemlélve a tudatban. Vagy amennyire a tudás és éberség szempontjából szükséges, tudatában van annak, hogy van tudat. Szabadon szemlélődik, nem kötődik semmihez a világon. Szerzetesek. Így időzik a szerzetes a tudatot, mint tudatot szemlélve. Nézzük meg ezt a részt még egyszer. Szabadon szemlélődik, nem kötődik semmihez a világon. Houston, baj van? Elolvasom még egyszer. Szabadon szemlélődik, nem kötődik semmihez a világon. Miért szemlélődik a haragon, a vágyon és a nem tudáson, ha szabadon időzik, semmihez sem kötődve a világon? Meg tudjátok csinálni a testetekkel, szabadon időzni, nem kötődve semmihez a világon. Végignézve a test minden részét, végigcsinálva a temetői meditációkat is, mindent. A testérzetekkel ugyanígy meg tudjátok csinálni. Szemlélődhettek a fájdalmon, a semleges és a kellemes érzéseken. Úgy időzve, hogy nem kötöttök semmihez a világon. De mindezt nem tudjátok megcsinálni akkor, ha vágyakoztok, vagy haragszotok, vagy amikor homályos a tudatotok. Nem tudtok függetlenek, szabadok lenni, nem kötődve semmihez a világon. Szóval vakarhatjuk a szépen borotvált fejünket. Mi van? Hogy is működik ez? Nem is így van. Legyetek lazábbak ezzel kapcsolatban. Ez egy plugin. Mit nevezek pluginnek? Egy refrén a dalban, ami a dal nagy részével együtt értelmezhető, de ezzel a résszel mégsem igazán. Nem tapasztalhatjátok meg egyszerre a haragot, a vágyat, a nem tudást és a teljes, a világon semmihez nem kötődő szabadságot. Ez lehetetlen. Sajnos ez sok embert összezavar, akik a tudat tudatosságát úgy alkalmazzák, hogy valamilyen módon elkülönülnek, semmihez sem kötődve a világon, miközben vágyakoznak és haragszanak. Ez nagyon kényelmes módja annak, hogy úgy érezzétek, megvilágosodtatok, de ez nem igaz, hiszen még mindig harag van bennetek. Ez nagyon-nagyon egyértelmű. Ahhoz, hogy ezt megértsétek, vissza kell térnetek az alapvető útmutatásokhoz, és megnézni, hogy bármi ellentmond ezeknek. Miért csinálták ezt? Miért van így? Mert ez egy tanulási rendszer, egy folyamatos ismétlődés. Egyedül a szavakat kell kicserélni. Test, érzések, tudat, tudati tárgyak, a többi ugyanaz marad. Így a szerzetes meg tudja jegyezni, és csoportosan recitálhatjátok. Ha kicseréltek néhány kifejezést, és megpróbáljátok csoportosan recitálni, 50 szerzetes leül együtt, az könnyen kicsúszhat az irányítás alól. Mindezt tehát megtalálhatjátok a szuttákban, hiszen olvasó kultúrában éltek. A Buddha idejében senki nem olvasott semmit. Ez egy érdekes dolog. A telepátiát gondolatolvasásnak nevezzük. De hogy lehetnétek gondolatolvasók, ha olvasni egyébként senki nem tud? Valószínűleg nem ugyanazok a fogalmaink, amikor ezt a jelenséget próbáljuk leírni. Hozzáteszünk ezt-azt. Nagyon ébernek kell lenni ezzel kapcsolatban, amikor próbálnak ösztönözni titeket, azt mondják, haladtok, törekedtek a mindentől független szabadság elérésére. Ez a gyakorlat arra való, hogy olyan emberré váljatok, aki szabadon időzik, függetlenül a világtól, nem vonódik bele a világ drámáiba, kívülálló marad. Azért végzitek ezt a gyakorlatot, hogy elérjétek mindezt, mert eldöntöttétek, hogy nem fogtok részt venni ebben a drámában, nem fogtok sírni és jajgatni, nem fogjátok felnagyítani sem a sikereket, sem a kudarcokat, örömöket és fájdalmakat. Elhatároztátok, hogy kiszálltok ebből a játékból. A jelenben időző, független megfigyelők lesztek. Milyen érzés lehet független megfigyelőnek lenni? Ez megint az angol nyelvről szól, úgy hangzik, mintha gépek lennétek, pedig nem vagytok azok. A független megfigyelő megtapasztalja az öröm, a könnyedség, a világosság, a szabadság, a mélységes derű kellemes minőségeit, mindez a pozitív, csodálatos érzés a független megfigyelő jutalma. Mindig meg kell erősítenünk, hogyha bezárkoztok, akkor érzéketlenné váltok, közömbösek lesztek minden iránt. Nem szabad. Mit fog tapasztalni a tudat, amikor megszabadul ebből a világgal kapcsolatos lesújtó kuszaságból? A megvilágosodás 7 tényezőjét fogja tapasztalni. A tudat nem zaklatott már, amire a Buddha azt mondja, basura, világos, ragyogó, olyan, mint amikor a hold előbújik a felhők mögül, vagy amikor a nap előbújik a felhők közül. Ez az, amit hallani szeretnénk. Igazság szerint szeretném ezt a részt külön választani, mert holnap a Dhamma kategóriák feletti elmélkedéssel szeretném folytatni. Nem fogok vele több időt tölteni, ez egy nagyon tömör szakasz, de nagyon gyakran zavarosan adják elő. Ezért szeretném megerősíteni, hogy a végén lévő kifejezések ellenére nem tudtok önállóak, függetlenek lenni, és nem tudjátok ilyen módon megfigyelni a saját haragotokat, ez lehetetlen. Lehettek olyan emberek, akik az ösvényen járnak, az önmagatokkal kapcsolatos éberség felé vezető úton, és muszáj még tudatosabbá válnotok a hangulataitokkal és azok megértésével kapcsolatban. De ezt egyelőre nem értétek el, nem hajtottátok még végre az ezzel kapcsolatos utasításokat. Ennél még többre van szükség. Még nem érkeztetek meg. Most elengedlek titeket. Még valami. Írtam egy könyvet Virágzás címmel. Virágzás. Buddhista elmélkedések derűről és szeretetről. Írta egy Ácsán Szóna nevű ember. Megjelent és elérhető. A Sumero Press adta ki és elérhető. Megnézhetitek a honlapunkon is, mind a hullameditációról szóló kis füzetet is, amiről beszéltem a testen való meditációval kapcsolatban, mind ezt a könyvet és még néhány másik útmutatást arról, hogyan lehet ezeket megvalósítani, hogyan lehet szemlélni őket. Nagyon szép, és szeretném elismerésemet kifejezni a szerkesztők rendkívül szorgalmas csapatával szemben, a kolostorban dolgozó szervezőkkel, Piedassival és Sumanával szemben, hogy hozzájárultak a könyv létrejöttéhez, valamint ez iránt az egész videostúdió iránt, amiben most ülünk, Dantikának és Mettának és mindenki másnak, akik étellel látnak el minket, miközben ezzel foglalkozunk. Nagyon sok ember vett ebben részt. Most tehát elengedlek titeket.
Acchayaṃ kama me saṅgha supaṭipanna anuttara. Sadhu, sadhu, sadhu.
Ácsán Szóna tanító beszédét hallották. Fordította Ráczkis Andrea. Elmondta Kövesdi László. Ez volt a 7. rész. Köszönjük, hogy hallgatnak minket!